Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltárnak az első versét. A 25. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten dicséretünket és Isten nevének a segítségül hívását a 464. dicséret éneklésével. A 464. dicséretnek az első 4 versét énekeljük. A 464. dicséretnek az első verse így kezdődik: jöjj, királyom, Jézusom. Segítségünk, bűnbánati istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Isten, örökkévaló Úr. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. A Te nevedben jöttünk össze ezen az estén, a Te nevedben hajtunk fejet, és hozzád fohászkodunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy azt ígérted, hogy azok, akik egybegyűlnek a Te nevedben, azokkal ott tudsz és ott akarsz lenni. Hisszük, hogy velünk is itt vagy, Szent Lelked által, és kész vagy arra, hogy szóljál hozzánk, és megszólítsál bennünket. Urunk, annyi minden vesz körül bennünket a magunk életében, és úgy tűnik, hogy csak tetőződnek ezek a bajok, ezek a nehézségek. De köszönjük neked, hogy nekünk van hová mennünk, van kihez fordulnunk, hogy te vagy a mi mindenható Istenünk. Akár a magánéletünk küzdelmeiben, akár az egész világ iránti aggodalmunkban jövünk hozzád, te kegyelmes atyánk maradsz, és mi a te gyermekeid. Urunk, kérünk, segíts, hogy jól tudjunk készülni arra a találkozásra, amikor emlékezünk majd a te szeretetedre, hogy az Úr Jézus értünk adta az életét, hogy nekünk örök életünk legyen. Emlékszünk erre majd, hogy kiválasztottál bennünket mindenre, kiválasztottál az üdvösségre, kiválasztottál bennünket, hogy megtartó szereteteddel hordozzad az életünket. Így kérünk, taníts bennünket, és add a te szent lelkedet most is, Jézus Krisztus által szólíts meg. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét Sámuel első könyvéből olvasom a 16. versnek a 14. versét. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És itt tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és ezt kérdezték. Békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a színe, szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, és ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Aztán Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát. De Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű, és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr rajta. Kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Kedves testvérek, aki ismeri ezt a történetet, a körülményeit és ezt a helyzetet, annak a számára minden olyan magától értetődő. Hiszen tanultuk ezt a hittanórán, vagy olvastuk a Bibliában, találkoztunk vele. Olyan magától értetődő, hogy Dávid király lesz. Most, amikor erre a szolgálatra készülve elolvastam, arra jöttem rá, hogy pont fordítva van. Ez egy nagy meglepetés. Nem csak a 7 fiú miatt, hogy a 8. választja az Úr a legfiatalabbat, hanem egyáltalán az egész helyzet egy olyan, amelyet senki soha nem láthatott előre, egyedül az Úr. Miért mondom mindezt? Egy nagy előkészítésről van szó. Kezdjük azzal talán, ami a legfontosabb, hogy Dávid nem akárki. Nem csak azért, mert később legyőzi Góliátot, és ezzel szerez hírnevet magának, hanem azért is, mert azt mondja róla a későbbiekben is mindig a Szentírás, amikor Izrael következő királyairól van szó, hogy azt cselekedte, mint az őse Dávid, amit helyesnek látott az Úr. Ha pedig nem felelt meg ennek a kritériumnak valamelyik király, akkor azt mondja a Szentírás, nem azt cselekedte, mint az őse Dávid, amit helyesnek látott az Úr. Ez alapján ítéli meg a Szentírás. Úgy gondolkodott, úgy cselekedett, mint Dávid, vagy nem. Dávid a mérce ebben a tekintetben. Így is fontos szereplő lehetne, de sokkal fontosabb szerepet kapott Dávid minden tekintetben a üdvösség történetében. Hiszen Dávidnak majd az egyik utódja szintén Betlehembe fog megszületni, mint Dávid. A Dávid városába születik meg a Messiás. Születik meg az Úr Jézus, akiről úgy beszél az evangélium, hogy ő a Dávid fia. Úgy beszél róla, mint akiben valósággá lesz az, hogy Dávid trónja örökké fent fog maradni, és hogy Dávid utóda örökké uralkodni fog. Dávid tehát minden tekintetben egy fontos szereplő. Azt gondolhatnánk, hogy minden úgy alakult, ahogy az emberek elképzelték. Azt gondolhatnánk, hogy a dolgok úgy vannak, ahogyan mi elképzeltük. Mindenféle terveket csinálunk az életünkben. Azt gondolom, hogy mindenkinek vannak tervei és elképzelései. És néha a saját terveink se úgy alakulnak, ahogyan elképzeljük, nem csak azért nem alakulnak úgy, mert külső körülmények, másfajta körülmények jönnek közbe, olyan, ami teljesen váratlan, hanem a magunk életében is kiderülhet, hogy egészen apró dolgok is más vágányra terelik az életünket, vagy a családunknak az életét, nem az lesz belőle, amit eredetileg terveztünk. Talán kicsit meglepetés is ez, vagy legalábbis furcsa nekem egy kicsit, hiszen, hogyha vissza gondolok, volt egy ideje a magyar történelemnek, amikor úgy tűnt, hogy minden ugyanúgy marad. Itt már minden ugyanúgy marad, a történelem véget ért, új dolgok nem fognak történni, hiszen az a rendszer, ami volt, én abban születtem bele, az a rendszer örökké meg fog maradni, legalábbis én csak hallomásból hallottam másról, kicsit meg is szeppentem, amikor hirtelen vége lett, már örültem neki. Aztán pedig úgy tűnt, hogy sokan azt gondoltuk, hogy na most akkor meg ugyanolyan lesz, mint hogyha tőlünk nyugatra lennénk. De aztán kiderült, hogy a dolgok sokkal bonyolultabbak, és persze az is kiderült, hogy egészen szomorú meglepetések is érhetnek bennünket. De nem csak mi tervezgetünk, hanem tervezgetnek a cégek, sőt még a gyülekezet is tervezget, minden évben készítünk egy missziói munkatervet. November végére el kell készíteni, hogy mit szeretnénk, milyen elképzeléseink vannak, hogy képzeljük el a bizonyságtételt azon a helyen, ahol vagyunk. Bár formai követelménye nincsen, de azért mégiscsak arra ösztönzi a gyülekezetet, a közösséget, hogy valamit képzeljen el, valamit próbáljon megtervezni. És az az igazság, kedves testvérek, hogy amióta itt Csillaghegyen szolgálok, nagyjából eleinte ezek a missziói munkatervek, ahogyan meglettek tervezve, nagyjából úgy is lettek. Előfordult az, hogy valamiről kiderült, hogy talán túl sok, talán nem olyan érdekes, talán olyan sok embert nem is érint, de azért a többsége mégiscsak úgy lett, ahogyan elgondoltuk, és úgy ment az év, oda mentünk kirándulni, úgy oldottuk meg, olyan összejöveteleket tartottunk, amit leírtunk. Aztán elkövetkezett a 2020-as esztendő, és minden felborult. Minden másképp lett, annyira, hogy végül arról szólt, hogy mi nem történt meg 2020-ban, igazából a visszatekintés. Aztán úgy tűnt, hogy a dolgok lassan visszaállnak a helyükre, hogy végre talán kilábalunk abból, ami volt, és aztán mondhatjuk szomorúan, hogy csöbörből vödörbe kerültünk, úgy tűnik, ezzel a mostani háborúval. Nincsen a világ sorsa a mi kezünkben. Nincsen a mi kezünkben. Nem tudjuk, hogy mi következik, nem tudjuk, hogy mi az, ami történik, a múltat ismerhetjük csak, és abból tanulhatunk. Kicsit tekintsünk vissza a múltra, ennek a mostani történetnek a múltjára. Maga a helyzet is nagyon izgalmas, talán az egyik legszebb történet, hát sok legszebb történet van az Ószövetségben, de talán ez az egyik legszebb történet, ahol Sámuel az Úr útmutatása alapján kiválasztja a szíve szerint való királyt, Dávidot. De mindennek is olyan előzményei vannak, amire senki nem is gondolt. Kicsit korábbi előzménye egy éhínség. Egy éhínség, amely Judában dúl, Betlehemben is éhínség van, és akkor, amikor éhínség van, egy férfi, Elimelek, a feleségével, Naomival, és két fiával, Mahlonnal és Kiljonnal, akik Betlehemben élnek, felkerekednek, és menekülnek gyakorlatilag, mert ők az éhínség elől menekülnek, Moab mezejére mennek. Elhagyják az otthonukat, és máshol keresik a megélhetésnek a lehetőségét, legyen mit enniük, legyen biztonságuk, és ez az, amivel kezdődik a Rút könyve, hogyha ismerjük. Ott azonban megint nem minden úgy alakul, ahogyan eltervezték, vagy ahogyan várnák. Az történik, hogy felnőnek a fiúk, feleséget vesznek, nyilván olyan feleséget, akik Moábita lányok, hiszen ők élnek ezen a vidéken, és aztán utána jönnek a csapások, meghal Naominak a férje Elimelek, sőt meghal Mahlón és Kiljón is, a két fiú, és végül ott marad Naomi a két menyével, ott marad a két menyével, Ruttal és Orpával, és egy idő után, mikor hallja, hogy rendeződtek a viszonyok, Betlehembe elhatározza, hogy hazamegy. Milyen jó dolog is ez, mennyi ember álma az, hogy rendeződjenek a viszonyok, és hazamehessen ebben a mostani időben. Van apróságnak tűnt, amikor valamikor olvastam ezt a Rut könyvét, pedig milyen nagy dolog, hogyha haza lehet menni. Hogyha ami miatt el kellett hagyni az otthonomat, az rendeződött, és lehet hazamenni, és talán megtépázva, talán megfogyatkozva, talán megterhelve sok mindennel, ami történt, de vissza lehet térni. Így indul vissza Betlehembe Naomi, és a két menye követi őt, végül azonban csak Rut marad vele, Orpát sikerül lebeszélnie, ez a valóság. A történet tovább folytatódik, és nem akarok minden részletét elmondani, hiszen mi most másra figyelünk, de a lényeg az, hogy végül egy nagyon szép történettel, egy kicsit romantikusnak tűnő történettel is, Naominak új férje lesz, Boáz, és így, Rutnak új férje lesz Boáz, és így Naomi is olyan helyzetbe kerül, hogy gondoskodnak róla. És akkor, talán nem mindenki értette, hogy miért mondtam ezt el, hadd legyen most érthetővé, akkor történik az, hogy Naominak és Boáznak megszületik a gyermeke, akinek Óbéd lesz a neve, és akkor pedig Óbédnak a fia Isai lesz. Talán ő már sokkal ismerősebb Isai, ő a Dávid apja, ebben a történetben is szerepel. Isai lesz, akiről úgy mondja az ének, hogy Jesse gyökeréből származik, talán ismerős ez az ének. Isai lesz az, akinek a gyermeke végül, mégpedig a 8. gyermeke király lesz. Ez az egész királyság is egy olyan furcsa és olyan teljesen váratlanul alakuló történet. Tehát Isten már ott tudta, hogy hogyan lesz Isai, hogyan lesz Dávid, hogyan fog ott születni Betlehemben. Vissza is hozta a fogadott dédnagymamát, meg oda vitte a Naomit, hogy így alakuljanak a dolgok. Az ember nem érti, mi történik, nem tudjuk mi miért, de azért hál' Istennek vannak olyan helyzetek, amikor visszamenőleg kiderül Istennek a terve, az ő jó szándéka és az ő kegyelme is nyilvánvalóvá lesz. Így indul el ez a történet, és ugye jön egy másik szál, hogy Izrael szeretne királyt kapni. Maga ez is egy furcsa dolog, mert elsőre azt mondja Sámuelen keresztül, a prófétán keresztül az Úr, hogy nem. Aztán utána mégis sikerül meggyőzni az Urat is, Sámuelt is, legalábbis a történet szerint, nyilván Isten ezt is előre tudja, mi fog történni, és amikor meggyőzik, akkor kiválasztja Sámuel az Úr útmutatása alapján Sault királynak. Úgy tűnik, hogy Saul és az ő utódai fognak uralkodni Júdában. Úgy tűnik mindenki számára, hogy bizonyára Saul gyermekei és utódai közül fog kikerülni majd Izrael királyainak a sora. Azonban változás van, mert Saul elveszíti a bizalmat Istentől, és végül helyette Isten egy másik királyt keres. Egy másik királyt keres, és itt is érezzük itt a másik királynál, hogy az kiderül, hogy Isai gyermeke, de azt senki nem gondolná, hogy a legkisebb, a 8. gyermek lenne. Mennyi olyan helyzet, ami emberileg teljesen váratlan, valójában úgy tűnik, mintha az évtizedeken, vagy akár évszázadokon átvonuló véletlenek sorozata. De nem így van, hanem Isten terve valósul meg. Isten terve valósul meg ezekben a történetekben, és mindez nem csak azért valósul meg, mi már tudjuk, hogy Dávid király legyen, és hogy egészen a fogságba vitelik, a babiloni fogságig, ott Jeruzsálemben Dávid utódai uralkodjanak, hanem azért is, hogy eljöjjön majd Dávidnak az az utódja, aki megment bennünket, az Úr Jézus, aki megment bennünket a bűnrabságából, aki által az ő népének a tagjai lehetünk, akkor is, hogyha nem voltunk Izrael népének a tagjai. Az új szövetségnek a tagjai lehessünk. Egyszerre minden benne van ebben a történetben, de leginkább benne van Isten gondoskodása. Benne van az Isten gondoskodása, ahogyan fonogatja a dolgokat, ahogyan tervezi a mi javunkra. Igen, a mi javunkra. Hogy megismerjük az Urat, hogy megismerjük Jézust, hogy hozzánk is eljusson, és persze sokkal hosszabb ez a történet, mert átível nem csak az Ószövetségből az Új Szövetségbe, hanem átível az Új Szövetségből az egyház történetbe, a tegnapba, meg átível a mába is. Isten gondoskodó Isten, figyel az övéire, fontosak az övéi. Olyanok vagyunk mi magyarok, akik sokszor érezzük úgy, vagy beszélünk úgy a történelmünkről, hogy mennyi csapás ért bennünket, és milyen nehézségek egymás után. És talán ez nem is alaptalan ez a szemlélet. Azonban lehet, hogy érdemes lenne úgy is beszélni, meglássuk Istennek a gondoskodását. Mert ugyan jött a török, és nagyon sok szomorúságot jelentett, de ugyanakkor meg jött a reformáció, jött Istennek az útmutatása, az igének a tisztasága, megjelent ebben az országban, és nem csak, hogy megjelent, bizonyos tekintetben a történelmi helyzetnek valójában Isten akaratának köszönhetően gondoskodott is róla, hogy meg is maradjon. Sok helyen volt reformáció, sok helyen indultak protestáns egyházak. Nem gondolnánk, de például volt a lengyeleknél is. Hát, ott nem sok minden maradt. Volt a spanyoloknál is, ott sem. Nálunk viszont megmaradt. Megmaradt, azt gondolom, hogy nem csak a reformátusokért, nem csak az evangélikusokért, hanem megmaradt mindenkiért, hogy mindenkit emlékeztessen az evangéliumra, és emlékeztessen Istennek a szeretetére. Ő gondoskodott rólunk, és megtartott bennünket, mert ő egy megtartó Isten. És nem csak megtartó, hanem kiválasztó Isten is. Kiválasztó Isten. Látjuk, hogy mennyi embert választott ki. De most figyeljünk Dávidnak a kiválasztására. Azt gondolnánk, hogy amikor Isten választ, akkor olyan szempontok azt vesz figyelembe, amiket mi. Nem tudom, hogy milyen szempontok játszanak szerepet, hogyha mondjuk valakit egy állásra keresnek, de valószínűleg nem ugyanazok, mint Jézus esetében. Nem ugyanazok a szerepek, mint Dávid esetében, nem ugyanúgy választja ki, mint az Úr Jézus kiválasztotta a tanítványokat, hiszen nagyobb részt egyszerű embereket választott, halászokat választott, kétkezi munkásokat, persze hát volt vámszedő is a csapatban, bár nem tudom, hogy ő miben számított jobbnak, vagy jobbnak számította Izrael tekintetében, vagy Izrael szempontjából nem igazán. Szóval Isten kiválasztása az ő jó tetszése szerint történik. Azt is gondolhatnánk, hogy azért választotta Dávidot, mert Dávid annyira szent ember volt. Hát, hogyha elolvassuk Dávid történetét, sok mindent el lehet róla mondani, de azt, hogy szent ember volt, azt semmiképpen nem lehet elmondani. Néha hirtelen haraggal akart legyilkolni egy egész családot, szolgákkal együtt, meg állatokkal együtt, elrabolni azt, mert megsértették. Aztán volt olyan is, hogy a Isten akarata ellenére népszámlálásba kezdett, direkt szembe ment az Isten akaratával, és máskor pedig, hogy modernül fogalmazzunk, meggyilkoltatta a szeretője férjét. Tehát egészen durva dolgok is voltak ebben a történetben, amiről nem is gondolnánk, de volt valami mégis benne, ami miatt Isten őt választotta. Rögtön emlékeztet bennünket az, hogy Isten nem azért választotta őt, mert olyan jó volt, habár itt a szíve szerint választotta őt Isten, és itt talán jó, hogyha mi is emlékezünk erre, hogy nem azért vagyunk az Isten gyermekei, mert jobbak vagyunk másoknál. Nem azért választott ki bennünket Isten az üdvösségre, mert kiérdemeltük. Nem azért választott ki, mert mi vagyunk azok, akik képesek vagyunk másokat meggyőzni. Mert az életünk olyan példa volt, amivel azt mondta volna Jézus, hogy hát ez a szent ember, ez biztos, hogy nekem való. Hanem azért választott ki bennünket, mert ő így látta jónak. Nem vagyunk sem többek, sem jobbak. Isten kiválasztó szeretete, az így működik. Úgy választja ki az övéit, ahogyan azt jónak látja. Nem az emberi mérték szerint, nem azokat választja, aki emberi mérték szerint kellene, vagy alkalmas lenne, és nem azokat, akik a legjobban megfelelnek mindennek, hanem azokat, akikről úgy gondolja, hogy neki rá van szüksége, akikről úgy gondolja, hogy ő alkalmassá fogja tenni a szolgálatra. Milyen csodálatos gondolat, Isten kiválasztott bennünket arra, hogy az ő népe legyünk, az új szövetség népe, kiválasztott arra, hogy róla bizonyságot tegyünk, kiválasztott arra, hogy meg tudjuk bánni a bűneinket, ez se egy kis dolog egyébként, Dávidnak talán az egyik legnagyobb jó tulajdonsága, hogy ugyan követel hibákat, bűnöket, de tud bűnbánatot tartani. Kiválasztott bennünket arra, hogy belássuk, hogy vannak bűneink, és tudjunk bánkódni a bűneink miatt. Ez egy nagy kegyelem, kedves testvérek, hogyha belátjuk, hogy bűnösök vagyunk, belátjuk, hogy érdemtelenek vagyunk. Miért gondolom, hogy nagy kegyelem bűnösnek lenni? Azért, mert a legtöbb ember, és talán ebben a mai korban a legtöbben ez ellen tiltakoznak. Nem vagyok bűnös. Ez sértő, hogy azt mondjátok rólunk, hogy mi bűnösök vagyunk. Nem is azzal házalunk mi itt, kedves testvérek, hogy bűnös a világ, meg bűnösek az embertársaink, hanem azzal, hogy van kegyelem. Ez a mi üzenetünk. De nyilvánvaló, hogyha ez a kegyelem, ez akkor tud megjelenni igazán, akkor tud megragadni engem, ha tudom, hogy bűnös vagyok. Ha tudom, hogy van miért megkegyelmezni. Ha tudom, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt értem, akkor valójában az történt, hogy megmentett engem a kárhozattól. Hogy megmentett attól, hogy elkárhozzak. Hogyha nem érzem úgy, hogy én olyan bűnös lennék, hogy nélküle a pokolba kerülnék, hogy így fogalmazzunk, ha nem érzem úgy, akkor mit mond nekem az Isten szeretete? Valahol olvastam, hogy egy modern teológus, hát ez a teológus, ezt most idézőjelbe szeretném mondani, lelkesedett valami műért, amelyben arról volt szó, hogy biztosan nincsen olyan bűn, ami miatt valaki elkárhozna. És hát ugye itt alapvetően az a fő probléma, hogyha nincsen bűn, ami miatt elkárhoznánk, akkor miről szól az evangélium? Akkor miről szól a Krisztus áldozata? Akkor miről szól az, hogy Jézus miattunk kellett, hogy eljöjjön? Ha nélküle nem kárhoznánk el, akkor hogyan menekültünk meg? Egyáltalán megmenekültünk valamitől? Az, hogy van szabadítás, és Isten kiválasztó szeretete erre a szabadításra szól, az egy központi üzenet. Egy központi üzenet, a központi üzenet a kereszténységben, az evangéliumnak a magva és a középpontja az, hogy Isten szeretetből választott ki bennünket, és érdemtelenül, sőt, a bűneink ellenére. Kiválasztják Dávidot, Isten előre látta a bűneit, itt azért még olyan sok bűne szerintem a környezet szerint nem volt, de ugye a kérdés az, hogy mi alapján történik ez a kiválasztás. Ott van Sámuel, meglátja a legidősebb fiút, valószínűleg egy daliás, erőteljes, értelmes arcú fiú, és azt mondja, hát igen, ő lesz az, nem ő lesz. Egyik sem lesz, másik sem lesz, azt mondja az Úr neki, mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Dávidot a szíve szerint választotta ki Isten, mert tudta, hogy Dávid engedelmes lesz, hogy Dávid, ha hibát követel, akkor is ki fog mellette tartani, mert tudta, hogy rábízhatja ezt a feladatot. Nem tudjuk, miért választott ki bennünket, igazából nem tudjuk, hogy milyen feladatot szánt nekünk, talán azt a feladatot, hogy a bizonyságtételben a körülöttünk levőkben számára szolgáljunk, talán a családtagok számára, talán a gyülekezetben, de biztos, hogy nem volt véletlen ez a kiválasztás. Ő jól tudta, hogy mire hívott el bennünket. Jól tudta, hogy mit akar általunk ebben a világban. Az ő döntése egy jó döntés volt. Azt nézte, ami a szívben van. Mi van a szívünkben? Nagy kérdés, és hát azt gondoljuk, azt látjuk, hogy nem is egyszerű kérdés. Nemrég olvastuk, hogy a Máté evangéliumába, hogy ez a szív, ez mindig úgy kerül elő, hogy szívecske, milyen kedves, milyen aranyos, hogy a szívből a gyilkos gondolatok származnak, a gonoszságok származnak. Mi van az embernek a szívében? Mi van a szívünkben? Vajon valóban a szívünk alkalmassá tesz bennünket arra, hogy Istennek a gyermekei legyünk? Van ez a kép, amit talán már találkoztak a testvérek is, és hát volt egy gyerekkori ének, ami sokszor visszacseng, még valamikor, amikor konfirmációra készültem, talán akkor tanulták, nem kell megijedni, nem fogom elénekelni, csak a szövege az, ami visszacseng. Úgy kezdődik, hogy rut volt szívem sötét, de Jézus oda betért. Tehát arról szól, hogy, és ez nyilván egy evangéliumi ének is, még a gyerekének is, hogy a mi szívünk igazából nem olyan, amiben Isten ott azt találná meg, ami alapján méltóak lennénk, hanem ő az, aki meg tudja tisztítani a szívünket. Ő az, aki meg tudja találni azt, hogy hogyan tud a mi szívünk, ami önzéssel, szeretetlenséggel, bűnös kívánságokkal van tele, hogyan tud mégis neki szolgáló szív lenni. Hogyan tud mégis az övé lenni ez a szív, mert nem arról van itt sem szó, hogy Dávidnak a szíve az minden rendben volt, hát itt a külső dolgok, a testi dolgok azok nem mindig, de a szíve az, az a helyén volt. Nem erről van szó, a szíve se volt a helyén, de Isten helyre tudta tenni a szívét. Egy kicsit a bűnbánati istentisztelet erről is szól, hogy rájöjjünk arra, hogy mi a helyzet a szívünkkel, és hogy ki tudja rendbe tenni, ki tudja a helyére tenni. És azért is változtattam, kicsit volt, amikor megpróbáltam átnevezni ezt az alkalmat, mégpedig úgy neveztem át, hogy előkészítő úrvacsora, olyan jól hangzik, nem olyan csúnyán, hogy bűnbánati. Mert ugye, ha bűnbánati istentiszteletről van szó, ott a bűneinkről is szó van, és nehéz, vagy talán azt gondoltam, lehet, hogy naívul, hogy hát, ha akkor nagyobb lesz az érdeklődés, egy előkészítő alkalom, hogy együtt készüljünk, de igazából akárhogy kerülgetjük a forrókását, itt a bűnökről van szó, a mi bűneinkről van szó, arról, hogy a szívünket meg kell, hogy tisztítsa Isten a bűnöktől. Arról van szó, hogy bűneinket meg kell vallanunk Isten előtt. És mi a bűn? Hát végülis az engedetlenség. A bűn a engedetlenség, amikor nem úgy élek, nem azt teszem, nem úgy gondolkodok, ahogyan Isten akarja, hogy az ő tervében van, nem úgy szeretem őt, nem úgy teszek róla bizonyságot, hanem élem a magam életét, ahogy én jónak látom, ahogyan helyesnek látom, ahogyan eredményesebbnek látom, ahogy úgy gondolom, hogy az talán kényelmesebb, vagy kevesebb konfrontációval jár, élem a magam életét, de arról szól ez az előkészület, hogy szembesülünk azzal, hogy kik vagyunk valójában. És hogy szükségünk van a szívünknek a megtisztítására, szükség van arra, hogy felismerjük a bűneinket, és felismerjük azt, hogy kegyelemből lettünk Istennek a gyermekei. Hogy azért vagyunk az övéi, mert ő így döntött, elhívott bennünket, szív szerint választott ki bennünket is, leginkább az ő szíve szerint, és hogy Krisztus által megtisztítsa a mi szíveinket. Kiválasztotta az övéit, azokról döntött, elhívta és megtartja. És olyan jó dolog az, kedves testvérek, hogy amikor oda járulunk az Urasztalához, akkor mindig emlékeztet bennünket, hogy az életünk az kegyelem. Kegyelem a mindennapok világa, kegyelem az üdvösség, kegyelem az, ami körülvesz bennünket, és hogy hiába is történik az, szembesülünk a bűneinkkel, nem hiába szembesülünk, de ennek ellenére mégis ő meg tud tartani bennünket. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ezekben az időkben különösen is érzékeljük, hogy van az Úrnak kegyelme. Van az Úrnak kegyelme abban, hogy mi imádkozhatunk a békéért, mi imádkozhatunk a bűnök bocsánatáért, mi imádkozhatunk az Úrhoz, van csendességünk, még ha itt kint zugnak az autók is, és hogy mehetünk a magunk és a világ dolgaival is az Úr elé, hogy van ebben békességünk, van lehet belül és körülöttünk is, hát ha nem is túl nagy távolságig, de azért mégiscsak béke van, és minket Isten megáldott ezzel a békével. Kedves testvérek, egy előkép is Dávid, Jézusnak az előképe. Egy előkép, amiben az uralomról van szó, Isten uralmáról van szó, ami már itt Jézusra mutat. Nem azért, mert Dávid büntelen lenne, mert tudjuk, hogy Jézus büntelen. Nem azért, mert Dávid valakit tudna üdvözíteni, de tudjuk, hogy Jézus tud üdvözíteni, csak ő tud üdvözíteni mindenkit. Hanem azért, mert Isten Dávidot használta arra, hogy az ő akarata akkor ott megvalósuljon. És így engedelmes volt Jézus, hogy az Isten akarata megvalósuljon. Hogy eltörölje a bűneinket, hogy felvigye a keresztfára. Ez az Isten akarata volt, ami Krisztus, vagyis Jézus engedelmessége által megvalósult. És így várja a mi engedelmességünket is, hogy ez legyen a válasz, hogy mi is hagyjuk, hogy ő megtisztítsa a szívünket újra és újra, hogy neki szolgáljunk, hogy neki adjunk hálát, róla tegyünk bizonyságot, és ráfigyeljünk, vele járjunk ebben az életben. Újra és újra megterítjük az Urasztalát Isten kegyelméből, és újra lehetőségünk van arra, hogy ezt a csodát átéljük. Legyünk bátrak a bűnvallásban, legyünk bátrak, amikor Isten bocsánatát kérjük, hiszen az ő gyermekei vagyunk, és a mi mennyei atyához megyünk. Legyünk bátrak, amikor kérünk az Úr Jézustól, hiszen arra tanított bennünket, hogyha akik zörgetnek, azoknak megnyitatik. Zörgessünk így mi is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyit küzdöttél velünk, mennyit küzdöttél velünk, amikor mi kifogásokat kerestünk, és nem akartuk belátni, nem akartuk bevallani, hogy a szívünket te kell, hogy megtisztítsad. Megpróbáltuk megőrizni magunknak úgy, ahogyan volt. Megpróbáltuk rejtegetni a bűneinket, letagadni, eltagadni előled. Úgy tenni, hogy már minden rendben van, nem is olyan nagy bűnök ezek, talán kisebb hibák. És te, Urunk, olyan türelmes voltál velünk. Türelmes szeretettel álltál mellettünk, és újra hívogattál, hogy belássuk, rád van szükségünk. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra. Köszönjük, hogy megragadtál, és megtartottál bennünket. És amikor elcsatangoltunk, mint a te bárányaid, akkor is szólítottál és hívtál, hogy a te nyájadnak legyünk a tagjai. Urunk, köszönjük, hogy a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy imádkozhatunk, hogy hálát adhatunk neked, és kérhetjük tőled az erőt. Urunk, nem csak magunkért imádkozunk most, hanem imádkozunk minden szenvedőért, imádkozunk azokért, akik el kellett, hogy meneküljenek az otthonaikból, azokért, akik a háború vérzivatarában rettegnek, azokért, Urunk, akiknek az élete egyik napról a másikra olyanná lett, amelyről nem is gondolták, senki sem gondolta, hogy ez megtörténhet. Urunk, egyetlen kősziklánk te vagy, adj nekünk békét, tarts meg bennünket. Urunk, kérünk téged a politikusokért, azokért, akik döntéseket tudnak hozni, hogy tudják mérlegelni a békességre törekvést is. Ne csak a száraz érdekeket, meg terveket, hanem az emberi életeket is, hiszen tudjuk, hogy úgy tűnik mindannyiunknak, hogy az ő kezükben vagyunk. De hiszük, hogy mégis te vagy mindennek az Ura, hozzád jövünk, könyörgünk békéért, kegyelemért, megtartásért. Készíts bennünket bűnbánattal mindannyiunkat a veled való találkozásra az úrvacsorában. Kérünk, hogy a te igéddel tápláld a mi lelkünket, de ezekben a napokban különösen is merjük mondani, hogy tápláld a mi testünket is. Urunk, Istenünk, áldj meg bennünket, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy a héten a szokásos alkalmakat megtartjuk. Vasárnap pedig, Böjtfő vasárnapján megterítjük az úrasztalát, hívjuk és várjuk a testvéreket az úrvacsora, hogy éljenek az úrvacsora lehetőségével. Az áldás előtt a záróéneket énekeljük, a 299. dicséretet, a 299. dicséretet, 5 rövidke versét, Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. Azért választottam ezt az éneket, mert mindig is ismert ének volt, de azt gondolom egyikünk sem gondolta, hogy egyszer így fog zúgni és morajlani az élet vad tengere, mint ezekben a napokban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.